Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, nagycsütörtök ünnepének igehirdetési alapigéjét. Megírva találjuk Ezékiel próféta könyvének 34. fejezetében, a 23-tól a 25. versekben a következőképpen. Ezt mondja az Úr: egyetlen pásztort rendelek föléjük, hogy legeltesse őket, szolgámat, Dávidot. Ő fogja legeltetni őket, ő lesz a pásztoruk. Én az Úr Istenük leszek, szolgám Dávid pedig fejedelmük lesz. Én az Úr megmondtam, szövetséget kötök velük, hogy békéjük legyen. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, ha végignézek az itt ülőkön, akkor azt gondolom, mindenki tudja, hogy nagy csütörtök minek az ünnepe. Jézus asztalhoz telepedett a tanítványaival. Ahogyan arról vasárnap is beszéltem, a zsidóság számára a Peszach, a húsvét ünnepe, ez a legfontosabb volt az ünnepek sorában. Az Egyiptomból való szabadulást ünnepelték ezen az egyhetes ünnepen, és ennek egy része volt, egy estéje volt a széder vacsora, amikor egészen konkrétan végig ismételték az egész szabadulás történetet. Minden egyes évben leültek, ettek meghatározott ételeket, és újra évről évre elmondták, hogyan is szabadította ki Isten az ő népét Egyiptomból, a rabszolgaságból. A szabadító Istenről szólt ez az ünnep, vagy szól a mai napig is a zsidóságban ez az ünnep, aki nem feledkezik meg a népéről, és bár mindig voltak évtizedek, vagy akár évszázadok, amikor talán úgy érezték, hogy az Úr elhagyta a népét, de újra és újra megtapasztalták, hogy szabadító Istenük van, aki soha nem hagyja magukra őket, még akkor sem, hogyha esetleg a látszat az valami mást mutat. És valahogy utólag mindig világossá vált az is, hogy nem Isten hagyta el őket, hanem ők távolodtak el az Istentől. Érdekes megfigyelni, hogy a zsidó nép életében, az Ószövetség lapjait figyeljük, akkor Isten mindig akkor lép közbe, ha a népnek eszébe jut, hogy hát hoppá, elfeledkeztünk az Úrról. Kiáltsunk hozzá. Isten nem erőlteti rá magát az emberre, nem fenyegetőzik, nem ultimátumokat ad, hanem egyszerűen megvárja, hogy az embernek eszébe jusson, hogy ne maga próbálja meg megoldani a dolgokat siránkozások közepette, hanem kiáltson hozzá. És ebben sokszor sok mindent megenged. Nagyon messzire engedi az embert. Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. 91. Zsoltárban olvassuk ezeket a sorokat, és érdemes itt is megfigyelni, hogy nem azt mondja, hogy aki Istenhez kiált, annak nem lesz nyomorúsága, hanem a nyomorúságból kiáltó emberrel ott lesz az Isten a nyomorúságban. Ha kiált hozzám, meghallgatom, bele leszek a nyomorúságban. Mellé lép. Ott lesz mellette, és ha már a kapcsolat helyreállt az ember és Isten között, akkor, csak is akkor kiragadja és kimenti őt. Így történt ez az Egyiptomból való szabaduláskor is. Isten ezt mondta Mózesnek az égő csipke bokornál: meghallottam Izrael fiainak jaj kiáltását, hogy az egyiptomiak rabszolgamunkára kényszerítik őket, és visszaemlékeztem szövetségemre. Ekkor mondja aztán Mózesnek, hogy menj el és szabadíts ki a népemet, aztán jön a 10 csapás és jön a kivonulás. amire ugye húsvétkor a zsidóságban emlékeznek. De azt mondja itt Isten, hogy visszaemlékeztem szövetségemre. Igen, mert Isten szövetséget köt az ő népével. Először ugye Ábrahámmal kötött szövetséget, már voltak korábbi szövetségkötések is egyébként, mert ott volt például a Noéval kötött szövetség, amelynek ugye mindjárt ismerjük a jelét, ugye? Igen? Nem? Akkor elmondom, akkor igen, ez a szivárvány. A Noéval kötött szövetség, az özönvíz után kötött szövetség, a szivárvány. Aztán jön Ábrahám, és az Ábrahámmal kötött szövetség, és ha már itt tartunk, és belekezdtem ebbe, akkor annak is van egy jele. Vajon mi az Ábrahámmal kötött szövetség jele? A körülmetélkedés, nagyon jó, körülmetélkedés. Aztán jön a zsidó néppel kötött szövetség, de itt még, amikor Mózes kivezeti a népet, akkor még erről nincsen szó. A zsidó néppel kötött szövetség, ugye a Sínai hegyen kötött szövetség, amelynek jele a 10 parancsolat, illetve a kőtáblák maguk, amelyre a 10 parancsolatot Isten felírja. Visszaemlékeztem szövetségemre, visszaemlékezett az Ábrahámmal, vagy éppen a Noéval kötött szövetségre Isten, és emiatt megmenti az ő népét. Mai alapigényben is ugyanígy a szövetség kötésre történik utalás. Ezékiel próféta könyvéből van mai alapigénk. A zsidó nép körülbelül 600 évvel az Egyiptomból való szabadulás után kap egy ígéretet. Akkor, amikor éppen Babilónia uralkodik felettük, a vezetők, a nép vezetői, a királyi család tagjai, a papok és mindenféle vezető hivatalnok ott van fogságban, Babilonban, elhurcolták őket. És ekkor Isten egy ígéretet tesz, egy ígéretet ad. Egy új szövetség ígéretét. Ez a szövetség is arról szól, hogy Isten kivezeti őket a fogságból, méghozzá hasonlóan, mint Mózes idejében, hogy eljön valaki, aki mint egy pásztor majd vezeti őket. Ugye az Egyiptomból való szabadulás idején Mózes volt ez az ember, akit Isten kiválasztott, ő az, őt kell követni, menjetek utána, és akkor minden rendben lesz, tudjuk, jól rendben is volt, átkeltek száraz lábbal a Vöröstengeren, mentek a pusztába, és így tovább. Mannát kaptak, rengeteg áldás volt Mózes vezetésével a népem. És Ezékiel korában a fogságban élőkhöz, a babiloni fogságban élőkhöz ugyanúgy hangzik az ígéret, új szövetséget adok, és egy új vezetőt adok. Ezékiel könyvének ezt a fejezetét, a 34. fejezetet úgy is szokták nevezni, hogy pásztor prédikáció, mert úgy beszél erről a leendő vezetőről, mint egy pásztorról. Úgy beszél Istenről ez a kép, ez a pásztor prédikáció, mint aki féltőn szereti az ő népét. Nem lehet jobban és szebben összefoglalni ezt, mint ahogy a próféta maga teszi, vagy hát az Úr teszi a prófétán keresztül. Úgyhogy felolvasnám az alapigénket megelőző részt egy kicsit hosszabban. Milyen is az Isten? Így szól az én Uram az Úr. Majd én magam keresem meg juhaimat, és én viselem gondjukat. Ahogyan a pásztor gondját viseli a nyájnak, amikor ott áll juhai között, amelyek szét voltak szóródva, úgy viselem gondját juhaimnak. Kiszabadítom őket minden ünnen, ahová csak szétszóródtak egy felhős, borús napon. Kivezetem őket a népek közül, és összegyűjtöm az országokból. Azután beviszem őket a saját földjükre. Izrael hegyein, a völgyekben és az ország minden lakóhelyén fogom legeltetni őket. jó legelőn fogom legeltetni őket, és Izrael magas hegyein fognak majd tanyázni. Jó tanyájuk lesz, ott heverésznek és kövér legelőn legelésznek Izrael hegyein. Én legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet, így szól az én Uram az Úr. Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok, úgy legeltetem őket, ahogy kell. Azt gondolom, a végtelen gyengétség és a végtelen szeretet szavai ezek. Isten legelteti, pásztorolja a népet. Nem mint egy despota uralkodik rajtuk, hanem ez a pásztorkép, azt gondolom, ez ismerős a mi számunkra. Egy olyan Isten, aki nem szigorral, nem vasököllel, nem hatalma fitoktatásával, nem zsarnoki módszerekkel kormányoz, hanem biztosítja a szükséges szabadságot úgy, hogy közben mindent megad. És hogyan teszi ezt? Ahogy említettem, egy pásztort rendelek föléjük, mondja az Úr, hogy legeltesse őket, szolgámat, Dávidot. Dávid király uralkodása alatt a zsidó népnek egy valódi pásztora volt, mert hogy Dávid, mint tudjuk, gyermekkorában maga is pásztor volt, és amikor király lett, akkor sem feledkezett meg arról, hogy mi is egy pásztornak a feladata. Egy olyan királya volt Izraelnek Dávid személyében, aki valóban pásztorfiúként kezdte, és ezt a pásztori gondoskodást, védelmet mind-mind megadta a népének. Mégpedig úgy, hogy közben az Istennel is megvolt a kapcsolata, az Istenre is figyelt. Egy idealisztikus kor volt ez, amelyet most felidéz a próféta, és előre vetíti, jön majd egyszer valaki, aki ugyanilyen lesz, aki olyan lesz, mint Dávid. Nem sokkal a profécia elhangzása után a zsidó nép megszabadult a babiloni fogságból, helyreállt, minden hazamehettek, de valahogy a proféciának ez a része, ez nem akart beteljesedni. Ők akarták, hogy beteljesedjen. Tudták, hogy lennie kell egy pásztornak, aki olyan, mint Dávid, és ki is választottak egy-két embert a vezetők közül, vagy a papok közül, akikre azt mondták, hogy na ő az. Aztán rövid időn belül bebizonyosodott, hogy na, nem ő az. Voltak önjelöltek is, akik azt mondták, hogy én vagyok az a megígért pásztor, aki majd vezetni fogom a népet, de róluk is kiderült, hogy nem ők azok. Nem jött még el, tehát az új szövetség ideje. Még csak ígéret maradt a pásztor eljövetele, és maradt a várakozás. Aztán eltelt újabb 600 év. És egyszer csak jött valaki, aki azt mondta magáról, én vagyok a jó pásztor. És valóban viselkedésében, szavaiban volt valami, ami egészen közel hozta Ezékiel proféciáját. Talán ő az, gondolhatták sokan. Talán ő az, gondolhatták, amikor látták őt egy szamárháton bevonulni Jeruzsálem utcáira. Talán ő az, gondolhatta Júdás, aki szerette volna kiprovokálni, hogy mestere meglépje, amit meg kell lépni, legalábbis ő szerinte. És Jézus ott ült annál az asztalnál a szabadulás ünnepén. Ott ült tanítványaival, a széder vacsora megterített asztalánál, előtte ott volt a megölt bárány, az áldozati bárány, amelynek emlékezete, amely emlékeztette a zsidókat, így a tanítványokat is, az Isten velük kötött szövetségére, hogy hogyan hozta ki őket Egyiptomból, hogy visszaemlékezett a szövetségre, amelyet a zsidó néppel kötött. Aztán szintén ott volt az asztalon, helyet kapott a bor, amely nem egyszerűen egy szezes ital, hanem szimbólum volt ezen a vacsorán, mégpedig annak a szimbóluma, annak a bárány vérnek a szimbóluma, amellyel be kellett kenni az ajtó félfát, amely miatt elkerülte a pusztító angyal azoknak a házait, akiknek be volt kenve az ajtó félfájuk ezzel a vérrel. A szabadulás jelképe volt tehát ez a bor. És persze a kovásztalan kenyér, amely az Istentől kapott táplálékra utal, amellyel jól lakatta Izrael fiait a pusztában. Íme minden kész volt. A szabadulás jelképei az asztalon. És vette Jézus a kenyeret, megtörte, és tanítványainak adta, és azt mondta, vegyétek, egyétek, mert ez az én testem. Még korábban a kapernaumi zsinagógában János szerint ezt mondta Jézus. Az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Ahogyan engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le. Ez nem olyan, mint amelyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. A jó pásztor, aki életét adja a juhokért, aki annyira szereti az övét, hogy semmi sem drága a számára. Saját testét adja oda, abban a kenyérben. Igen, mert Jézus az a pásztor, akiről Ezékiel prófétál. Jézus az a pásztor, akire várva vártak a zsidóságban. És igen, Jézus az a pásztor, aki elhozta az új szövetséget. Ezt ki is mondja ott az utolsó vacsorán, amikor veszi a bort, és azt mondja, e pohár az új szövetség az én véremben. Új szövetség. Nem megújított szövetség, hanem egy teljesen új. Valami egészen más. Egészen más, mint ahogyan azt gondolták a tanítványok. Egészen más, mint ahogy Júdás gondolta, vagy épp a főpapok, az írástudók, a nép tagjai, vagy bárki gondolta akkor. Új. Nem csak megújított, hanem egy teljesen új megállapodás Isten és az ember között. Amelyet már nem a bárány vére, hanem Jézus Krisztus Golgotán kiontott vére pecsétel meg. Az új szövetség, mint ahogy minden szövetség vagy szerződés két oldalú. Az egyik oldalon ott van Isten vállalása. Ez azt gondolom, a mi számunkra már teljesen egyértelmű. Megvált bennünket. Saját élete árán. Ő ezt adja. Ez a szerződés, a szövetség ráeső része. És tudjuk, megtette. A másik oldalról, a mi oldalunkról, a te oldaladról a szövetség, az Isten veled kötött szerződése vállalási oldalán mi áll? Nem kér sokat. Csupán annyit, hogy fogadd el, hogy legyen ő a te pásztorod. Ahogyan Luther a Kiskátéban fogalmaz, ő az én Uram és megváltóm, aki nekem is bűnbocsánatot szerzett a Golgotai kereszten. A szövetség asztala és a szövetség vacsorája ez. Én az övé, és ő az enyém. A legintimebb közösség Isten és ember között. A legintimebb kapcsolat. Ő a részem lehet, mert ő odaadta az ő testét és az ő vérét nekem. Teste és vére által pedig az ő testvéreivé válhatunk. Erről szól a nagycsütörtök. Arról az örömről, amely megmutatja, hogy olyan pásztor családjában élhetünk, aki mindent megtesz a juhaiért. Kiáltsunk hát együtt ezen mai estén, ami mennyei atyánkhoz, hogy mellénk kilépjen nyomorúságunkban, mi bűneink, gyengeségünk, megfáradásunk idején. És Jézus Krisztus testéből és véréből táplálva bennünket erősítsen, vezessen és őrizzen. Pásztoroljon. Így legyen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked azért az igédért és ígéretedért, hogy te magad leszel a pásztor. Köszönjük, hogy ez az ígéreted Jézus Krisztusban beteljesedett, hogy ő lehet a mi életünk pásztora. Add, Uram, hogy hadd engedjük át az irányítást neki, hogy ne mi akarjuk a mi életünket vezetni, ne mi akarjunk te hozzád eljutni, hanem hadd tudjuk rád bízni magunkat, és hadd tudjunk azon az úton járni, amelyre te vezetsz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy Jézus Krisztus által megmutattad, hogy bűneink bocsánatát kaphatjuk. Ezen túl még a veled való teljes közösséget is, akkor, hogyha az ő testét és vérét az úrvacsora szentségeiben, kenyérben és a borban magunkhoz vesszük. Kérünk, Urunk, ezen a mai estén is, te add nekünk ezt a közösséget, az egymással való közösséget és a veled való közösséget, hogy valóban éljünk általa, hogy valóban éljünk te veled. Jézus Krisztusért hallgass meg bennünket. Amen.